A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Deák András György a vendégünk, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az ukrán ásványkincsek hasznosításáról szóló szerződés. Úgy tudom, hogy ön belenézett, vagy bele tudott nézni már ebbe a szövegbe. Mit tartalmaz tulajdonképpen, mert a sajtó, a média hónapok óta csak találgat?
Igen, hát az ukrán kormány nyilvánosságra hozta ennek a szövegét, legalábbis ahogy ez kinézett csütörtökön. Ugye, hogyha a felek szorosan együtt akartak volna működni az ukrán ásványkincsek kidolgozásában, akkor erre van egy létező jogi forma, ezt koncessziónak hívják, egy bányászati koncesszió, amit egy teljesen bevett dolog már a 19. század óta, sőt korábbra, és ugye a nemzetközi jog, a nemzetközi magánjog is ismeri ezt a fogalmat, tehát hogyha választott bíróság elé kerül, akkor tudják, hogy mit kell tenni. Ez nem egy koncesszió. Ugye a koncessziónak az állítmánya az, hogy bányásznak, egy bányászati koncessziónak, ennek a dokumentumnak az állítmánya a helyreállítunk. Ez egy helyreállítási alap, amit közösen fog birtokolni majd az amerikai kormány és az ukrán kormány, és amelybe az ukrán kormány a jövőben jelentkező ásványkincsekből származó bevételeinek a felét befizeti, hogy ebből a helyreállítási alapból helyreállítsák Ukrajnát.
Ezért nem értettem én a dolgot, hogy miért kell egy alapba befizetni a kormánynak az ő jövedelmeit, amit ezek szerint az amerikaiaktól függetlenül termel ki magának? És az amerikaiak mit fizetnek bele?
Hát ugye erről nincs szó, hogy mit raknának bele. Indikáció van arra vonatkozólag, hogy akkor ugye ebből a bevételből majd bányászati tevékenységeket fognak folytatni, amiből lesz bevétel, és az megint bemegy ebbe az alapba. De hogyha lett volna egy nagyon erős akarat Amerika és Ukrajna részéről, vagy legalábbis mindkét oldalon, akkor egy koncessziós szerződést kötnek. Tehát az első kérdés az, hogy ez miért nem egy bányászati koncessziós szerződés? És valószínűleg azért, mert legalább az egyik fél ezt nem akarta. Én úgy gondolnám. Tehát, hogy...
És ez az amerikai?
Hát én inkább az ukránokra gyanakszom. Az amerikaiaknak lehet, hogy nem volt fontos. Tehát most úgy néz neki ez a dolog, hogy valahogy majd a jövőben meglévő bányászati tevékenységből származik bevétele Ukrajnának, és annak a felét odaadják az alapnak, ott az amerikaiakkal közösen eldöntik, hogy ezt hogy ruházzák be. Lehet, hogy az amerikaiak is adnak bele, lehet, hogy nem. És akkor abból helyreállítják Ukrajnát.
Hát most mondjuk komolyan nem értem. Tehát csinálnak egy alapot, aminek a felét az ukránok állják, a másik felét viszont nem biztos, hogy állják az amerikaiak.
Nem biztos, hogy a felét.
Akik viszont szerződnek az ukránokkal az alapról, hát ennek semmi értelme nincs.
Hát együtt döntenek ebben az alapban, amiben biztos, hogy belemegy az a jövőbeli ásványkincsekből származó ukrán bevétel. Most nekem az az érzésem, tehát hogy induljuk ki az ukrán félből. Az ukránok ugye nem nagyon vették ezt komolyan, és nem akarnak ebbe befizetni, akkor millió egy lehetőségük van, hogy megkerüljék ezt az egész rendszert. Nem, tehát, hogy például ugye a jövőben képződő bevételekből. Na most ugye, mikor ez a szerződés életbe lép, simán ki lehet adni az összes koncessziót már előtte. És akkor azt lehet mondani, akár egy állami, ukrán állami cégnek, és ott meg kell nézni az ukrán geológiai szolgálatnak, ott vannak kiírva a szankciói, a koncessziói, hogy milyen bányák lehetségesek, ezeket odaadják akár egyetlen éjszaka alatt, de van idejük különben, egy ukrán állami vállalatnak, és azt mondják, hogy hát kérem, a koncesziós szerződés korábban született, mint ez a dokumentum hatályba lépett, erre nem vonatkozik. Ez mondjuk egy lehetőség.
Hát elég zavaros történet.
Lehet transferárazni. Tehát lehet azt csinálni, hogy mondjuk az ércet, amit kitermelnek, olcsón eladják, hogy mondjak egy példát, mondjuk az aranynál van ez, hogy az aranyércet kitermelik, és akkor azt formákban öntik, hogy aranyrudak legyenek. De az aranyrúd az már nem egy bányászati termék, az már egy feldolgozott termék. Tehát, hogy abból hogy az bele, ennek a hatája alá tartozik, vagy nem tartozik a hatája alá, ez egy marha nagy kérdés. Hosszan sorolhatnám, tehát rengeteg módon ki lehet ezt hagyni. Ugye önmagában kérdéses, hogy fogja az amerikai fél ellenőrizni, bírni az ukrán ásványkincsek bevételének mértékét. Tehát ez az ukrán állam vallja be valahogyan. Millió egyféleképpen meg lehet kerülni ezt a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szerződés így ebben a formában távol áll az üzleti gyakorlattól, fogalmazzunk így, nehezen alkalmazható, rengeteg vita lesz vele, és a végrehajtása során az lesz mindig a fő kérdés, hogy az amerikai-ukrán politikai-katonai viszony az milyen.
Az alap ugye, az igaz, hogy ukrán felvetés volt a dolog, de az alap az, hogy Trump erre rácsapott, és először ugye a maga szokásos ingatlan ügynöki módszereivel 500 milliárd dollárnyi bevételt követel cserébe azért, amit Amerika eddig segített, tehát nem hitelt nyújtott Ukrajnának, majd ez lement valami 300 milliárdra, amiről az ukrán fél megállapított, hogy ennek még mindig csak a kevesebb, mint a harmada volt a valódi támogatás, tehát ami ukrán zsebekbe bekerült, vagy ukrán harcmezőre ide került, hiszen mondjuk 60 milliárd dollárt adott Amerika valamire, annak egy részét felszámolta magának, hogy ezzel pótolja a fegyverveszteségeit, a szállítás, a kiképzés, a tárolás, Ukrajnából megkapta a felét, mondjuk.
Hát igen,
vagy mondjuk 40 milliárd.
Igen, ez a nemzetközi gyakorlat, tehát ez nem csak az amerikaiakra korlátozódik.
Értem, csak mondom, hogy a valódi támogatás mértékét azért ugye arányosan lássuk, de ebből a szövegből nem következik az, hogy Amerika hogy jár jól?
Hát nem jár rosszul, mondjuk úgy bizonyosan, de valóban, tehát hogy nem ad, ami eddig Amerikának a lehetősége volt, ahhoz nagyon kevés jogi garanciát ad járulékos elemként.
Akkor amit minek körül Trump?
Amit amikor... én látok, hát ahogy én ezt ugye elképzelem, tehát ugye a két magyarázat adódik szerintem. Hogyha ezt az amerikaiak komolyan gondolták, akkor hát a népmesei kőleves történet. Ez az ukránok, nem tudom, ismeri el, hogy a...
Tudom,
igen. Ugye az öreg asszony itt az amerikai fél lenne, Zelenszkij pedig a katona, aki eladta a követ az öreg asszonynak, és még jól is lakon. Hogyha kicsit cinikusan állunk hozzá, akkor én azt érzékelem ki ebből a dologból, hogy ugye a Trump rendkívül hevesen kritizálta ezt a háborút, miközben azt ígérte, hogy véget fog vetni neki. Ami elég nyilvánvaló volt, hogy nem lesz könnyű véget vetni ebben a háborúban. Ezért az ukránok azt mondták, hogy ha tranzakcionalizmus kell neked, ha nem akarsz minket támogatni, de majd úgyis bele fogsz kényszerülni, mert nem fogsz tudni békét csinálni, akkor adunk neked valami hivatkozási alapot. Trump elmondhatja majd, hogy milyen remek nagyszerű szerződést kötött ezekkel a remek ukrán emberekkel, hogy ennek emiatt neki majd a jövőben is ezeket a kiváló amerikai fegyvereket exportálnia kell Ukrajna számára. Tehát adtak neki egy menekülő utat, hogy átkeretezze az ukránok támogatását. Lehet, hogy ez nem fog megvalósulni, kilát bele Trump fejébe, de legalábbis ez egy lehetőség számára, hogy azt mondhassa, hogy a Bidenék ingyen adták a fegyvert, na, én nem azért adom, mert itt van egy remek szerződés. Tehát, hogy én ezt az ilyen kicsit politikai logikával kell hozzáállni, ezt lehetőségnek tartom. Most, ha Trump támogatni akarja továbbra is az ukránokat, akkor megteheti egy más indoklás mellett.
Jó, lépjünk tovább egy ponttal, mert ez nem mentesít bennünket afelől, vagy attól, hogy számba vegyük az ukrán ásványkincseket. Tulajdonképpen mi van Ukrajnában, ami egyrészt ennyire fölkeltette Trump érdeklődését, másrészt a ukrán kormányzat részéről valami csere alap lehet egy kis zsarolásra, vagy egy kis disguise-ra, hogy az angol mondja, tehát az elfedésére a dolgoknak. Nem kevés dolog van itt, de először mondjuk meg azt, hogy mi van az orosz megszállta területeken. Uh-huh. A BBC számait használom, nyugodtan kritizálja önöket, ön másokat tud, én ezeket tudtam kideríteni, számomra a leghitelesebbek. Szóval ami az oroszok által megszállt területeken az úgynevezett kritikus anyagokra vonatkoznak, ott azt írják, hogy három helyen vannak ilyen telepek, amiből érdemes egyáltalán valamit csinálni. Az egésznek az értéke körülbelül 350 milliárd dollár. Na most a nagy része a úgynevezett kritikus anyagoknak, csak mondom, hogy mik lehetnek ezek a hallgatók számára, grafit, az nagyon fontos, nagyon fontos, berillium, uránium, rézólom, ezüst, nikkel, kobalt, mangáncink. Ez nem azonos tehát a ritka földfémekkel, az egy másik kategória, a média ezt szokta keverni. Na szóval, ami Ukrajnában van, az közép-északon van, Ukrajna középső részén, a keleti részen, a megszállt területek mentén, de Ukrajna felől. Donyeszk fölött is van, és azelőtt is vannak ilyen nagyobb telepek. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a többség Ukrajnában van.
Igen. Tehát érdemes onnan kezdeni, hogy nagyon kevés konkrét számunk van arra, hogy Ukrajnában mennyi van ezekből az ásványkincsekből. De ami történt, hogy a 60-as, 70-es és a 80-as években a Szovjetuniónak ez egy kiirdetett politikája volt, hogy fölmérték, hogy milyen természeti erőforrásai vannak az országnak, és akkor nagyon széles körűen csináltak geológiai feltárásokat, és hát beírták egy regiszterbe, hogy hol mit találtak. De nem mentek utána, hogy mennyit, csak akkor mentek utána a dolgoknak, amikor tényleg bányászati tevékenységet akartak folytatni. Ugye ezt a nemzetközi piaci gyakorlat nem ismeri el. Egyrészt azért, mert nincs megnézve a mennyisége, hogy mennyi.
Hiszen ha nem tudják, akkor nem tudják, hogy mennyi kell befektetni, és érdemesen.
Igen, és a másik az még rafináltabb, hogy a szovjet földtani készletértékelés az egy fizikai mennyiségre vonatkozott. Azt nézték meg, hogy mennyi van a földben, és ez alapján valahogy értékelték, miközben ugye a nyugati készletértékelési gyakorlat azt nézi, hogy mennyire kiaknázható az adott technológia és az adott piaci árak mellett. Tehát ahhoz, hogy egy biztos becslést tudjunk adni, teszem azt a ritka földfémekre, ahhoz nyugati készletértékelő cégeknek oda kéne menni újra. Lehet, hogy különben ilyen történt, de ugye ez titkosítva van, mert ha csináltak is ilyet, tudomásom szerint nem, akkor ugye az ukrán geológiai szolgálat ezt nem adja ki egészen addig, amíg koncesziót meg nem hirdetnek pályázatra. Ez egy logikus döntés. Hát elvileg nem tudhatja senki, hogy azokból, amelyeket nem osztottak föl, nem adtak ki koncesziókban, ez mennyi. Na most, hogyha a ritka földfémekkel kezdjük, akkor ilyen 7 helyen találtak ritka földfémet, ebből azt hiszem, hogy 2 már a rossz megszállás alatt van, és ezeket nem nézték meg, hogy itt mennyi ritka földfém van. Tehát, hogy az egy teljesen fiktív beszélgetés, hogy mennyi van. Egyetlen egy helyen néztek utána, ahol mást akartak kiaknázni, de ott volt valamelyik ritka földfém is, ez Zaporozsia megyében van, és ott arra jutottak, 91-ig nézték, hogy ez az akkori technológiai szint mellett és akkori költségek mellett nem lett volna érdemes kiaknázni. Tehát ez egy létező tartalék, de ott akkor ez nem volt érdemes. Hozzá kell tenni, hogy 91-ben, amikor ugye ez véget ért, és a Szovjetunió szétesett, akkor nem volt szükség annyi ritka földfémre. Tehát pont ezért, tehát teljesen más viszonyok vannak, de több éves folyamat lenne ezt most fölmérni. Amit említett, hát ugye van a lítium, amit érdemes említeni, hogy itt 2 bánya van, az egyik az Pokrovszk mellett, ettől 3 kilométerre állnak az orosz csapatok, tehát ott nem lesz valószínűleg kiaknás, a másik az bejebb van. Ami valóban egy nagyon nagy tétel, az a grafit, ezt említette.
Állítólag 19 millió tonna grafitról beszélünk, ez ugye elektromos szerkezetek, ez szinte nélkülözhetetlen.
Igen. Én úgy tudom, hogy ez nagyjából föl is van mérve. Ugye, hogy bonyolultabb legyen a dolog, ezen van egy kicsi koncesszió. Erre már van egy, ezt már kiadták, azt nem tudom, hogy kinek, de valamilyen nem túl nagy mennyiségű grafit termelés van Ukrajnában. Tehát ez megint csak megnyitja ezt a kérdést, hogy akkor erre az amerikai-ukrán megállapodás vonatkozik-e, vagy nem. Mert hát itt már valamit termelnek, sokkal többet lehetne, de hát egy létező koncesszió van, tehát hogy akkor, ha ott növekszik a termelés, az vajon a hatája alá fog tartozni az amerikai-ukrán megállapodásnak, vagy nem?
Na de hát korábban arról volt szó, hogy ez a kritikus, illetve a ritka földfémekre fog vonatkozni, aztán valami olyasmi volt a sajtóban, hogy a gáz és olajpénzek terét is bele fogja tenni Ukrajna, szóval mindent.
Hát úgy fogalmaz a megállapodás, hogy a releváns, ez is egy jó szó, a releváns ásványkincsekre.
Ami bármit jelent.
Ami bármit jelentett, ezt majd egy nemzetközi jogásszal beszéljék meg, hogy ez mit jelent, és akkor van utána egy ilyen felsorolás, de hát vannak ilyen fura dolgok, tehát Például ugye hozzátették azt is, hogy a vonatkozó infrastruktúra. És lásd, kikötők, cseppfolyósított terminálok. Hát ha én vagyok az ukrán küldöttség tagja, én biztos, hogy elröhögöm magam. Ugye Ukrajna a legnagyobb gázhálózaton ül, ami már készen van, és az a problémájuk, hogy használják ki. Hát ha földgázt termelnek, az biztos, hogy vezetéken fogják onnan elvinni. Onnan cseppfolyósított gázterminált nem fognak építeni, nem is tudnak nagyon hova. Tehát én nem is értem ezt a megfogalmazást. Szumma szumárum, grafitból tudjuk, hogy nagyon jelentős készletek vannak, titániumból tudjuk, hogy nagyon jelentős készletek vannak, de a legtöbb ásványkincsre vonatkozóan nincs egy ilyen szilárd tudásunk, hogy ez mennyi. Lehet, hogy sok, lehet, hogy nem olyan sok, nem tudjuk a költségét, nem tudjuk a hozzáférhetőségét.
Most akkor lehet, hogy a BBC az a szovjet adatokból dolgozott, mert közöl ilyen adatokat, hogy például a titánium, ami Ukrajnában van, az európai készletek 7%-a. Ugye a lítium a másik, amit említett, ez az európai készletek 1/3 állítólag. Aha. Na most ezek ugye a könnyű fém, meg a repülőgépek, erőművek, stb. Használatára vannak. Ezek nagyon nagy tömeget jelentenek így ebben az adatban, de ezek szerint ez kamu.
Titánium termelés van, mert annak volt értelme mind a Szovjetunióban, mind utána folyamatosan. Aha. Tehát azt fölmérték, abból létező koncessziók vannak már, titán több helyen termelnek, és van meghirdetés alatt még különböző titánlelőhelyekre koncesszió. Tehát az egy ugyanúgy, mint a grafit, hogy ugyan teljesen másra és más jelentőséggel, még nem az elektromos ipart célba véve, de már voltak bányák a múltban is, és folyamatosan a független Ukrajna idejében is. Ritka földfémre például nem voltak. Tehát, hogy van, amire van készletértékelés, és van, amiről tudjuk, hogy mennyi, a többire meg hasalunk valamit, körülbelül azon számok alapján, amit valamikor a 70-es vagy 80-as években a szovjet geológusok beírtak, egyszerűen a minták alapján.
És mi a helyzet, mármint a tudásunkat illetően, a ritka földfémekkel, ugye mondtuk, hogy nem azonos a kritikus ritka anyagokkal, amikről az előbb beszéltünk. Mikor ritka földfémek, felolvasom a meghatározását, 17 elemből álló csoport, nevükkel ellentétben, legalábbis ez van a Wikipédia angol nyelvű szövegeiben, a földkérekben nagy mennyiség fordul elő például céliumból, más anyagokból viszont tényleg elszórtan vannak, ez a szkandium, itrium, lantán, cérium, a cériumot mondtam, abból sok van, prazeodímium, neodímium és túlium. Lehet, hogy valamit kihagytam még, de körülbelül erről van szó. Ezeket használják elektromos autók, illetve szélturbinák gyártására. Erről se tudunk többet, mint a ritka földfémekről?
Hát nem tudunk.
Bocsánat, mint a kritikus földfémekről?
A kritikus fémekről többet tudunk, mint a ritka földfémekről, mert a ritka földfémekről nem volt olyan nagy volumenű felhasználási kényszer. Tehát ez egy, mondjuk azt, hogy igen, tehát az elektromos eszközök elterjedésével került a célkeresztbe, nem véletlen, például 2010-ben az egész beszélgetés onnan indult, és úgy jött be a biztonságpolitika vonatába, hogy ezeknek a termelése 95%-ban Kínában volt. És ugye akkor ébredt rá, főleg Amerikában volt erről egy vita, hogy te jó Isten, tehát ezekre szükségünk lesz, miközben Kínának itt gyakorlatilag monopóliuma van, sürgősen el kell indítani a termelést. Azóta, eltett másfél évtized, nagyon szépen lehet látni, hogy jön le a kínai részesedés, és nyitnak új bányákat különböző ritka földfémekre. Ugye itt is az van, hogy mindegyiket különböző dolgokra használjuk, tehát nem mindegy, hogy melyiket hol bányásszuk, de Malajziában, Ausztráliában, Latin-Amerikában folyamatosan nyílnak a bányák. Azt lehet mondani, hogy nagyon nagy mennyiségben lesz ezekre szükségünk. A jövőben, tehát biztos, hogy több bányát kell nyitni, de ez a kínai monopólium, ez nagyon-nagyon-nagyon dinamikusan olvad.
A monopólium ugye az 75%-ot jelent, a ritka földfémek készlete az 75%-ban Kínához tartozik.
Hát a feltárt készletek, különben nem tudok számot mondani, tehát azon készletek mennyisége, amennyit feltártak. De ilyet találni, tehát ugye nem attól ritka a földfém, hogy kevés van belőle, Attól ritka a földfém, hogy nagyon kis százalékban van meg a lelőhelyen, nagyon nagy mennyiségű földet át kell mozgatni ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, és nagyon drága, ilyen többszörös folyamatokon keresztül kell kivonni onnan, de hát találhatunk más helyeken is. Itt az a kérdés, hogy mondjuk az határozza meg a kitermelhetőséget, hogy mit tudom én, 1%-ban van, vagy 1,5%-ban. Tehát, hogy a koncentráció az a nagy kérdés, és az teszi nyereségesen kitermelhetővé, hogy egy picit magasabb a hozzáférhetősége és a koncentrációja, ami az ásványban van. De hogy is mondjam, tehát, hogy ebben az ügyben azért oldódnak valamennyire ezek a félelmek. Itt van egy nagyon komoly diversifikáció, és simán lehet, hogy a készleteket, ahogyha találnak újakat, akkor még ez a 75%-os arány, ahogy mondta, ez is lejjebb fog menni az idővel.
Igen, hát amit mondott, hogy tulajdonképpen a számok a föltárt, illetve művelés alatt álló területekre vonatkoznak. Van itt egy másik szám, ez a World Economic Forumnak a adata. Azt mondja, hogy a világban körülbelül 20 000 ilyen fémlelőhely van, 116 típusról beszélünk ezek esetében. Ezek az ismert, de nem föltétlenül föltárt helyek, ezeknek csak 15%-a volt kitermelés alatt az invázió kezdetén, tehát abban 2022 februárjában. Ami azt jelenti, mondjuk, hogy Ukrajnára vonatkoztatva a lítium készletek érintetlenek gyakorlatilag. Ritka földfémekkel is körülbelül ugyanaz a helyzet. Jó részt azért, mert nem volt rá tőke. Ugye, és hát, amit ön is mondott, nagyon drága és bonyolult a kitermelése. Viszont nem csak a háború indokolja ezeknek a fémlelőhelyeknek a kitermelését, hanem hát nagyon sokan mondják azt, hogy tulajdonképpen a 21. századi világgazdaság alapja ez a kritikus fémeknek a használata. Nem is a ritka földfémek, hanem a kritikus fémek. Megújuló energia, katonai felhasználás, ipari infrastruktúrák nélkülözhetetlen. Tehát ugye különösen a katonára kezdünk gondolni, mert hát a világ fegyverkezik nagyon durván.
Azért ebben is van kockázat, mert egy nagyon embrionális technológiai forradalom elején vagyunk, ahol nem pontosan tudjuk, hogy milyen technológiák lesznek az, amelyek széles körben elterjednek.
Lásd az akkugyártás.
Lásd az akkugyártás. Tehát például ugye most ez a lítiumos akkugyártás terjed el, de hát például Kínában már ugye ez a nátriumos és a nátrium-kén akkumulátorok is egészen fejlett fázisban vannak. Tehát, hogy mondjuk a kínai autógyártók már nátriumos autókat gyártanak, mint nátrium az könnyen hozzáférhető, hisz az egyszerű sóból előállítható. Kevésbé jó, tehát, hogy nagyobb tömeget nyom a nátrium, mint a lítium. Ugye, aki periódusos táblát ismeri, azt tudja, hogy a lítium sokkal könnyebb. De például stacionárius akkumulátorokban, amiket csak lerakunk egy helyre, és nem számít a tömege, meg a térfogata, és ez egy nagyon szépen felívelő perspektíva előtt van, tehát nem csak az autóba fogunk akkumulátorokat rakni, hanem a megújuló energiatermelés is igényli azt, hogy stacionárius akség legyen.
Bocsánat, hogy közben vágok, tehát például az alkalmas arra, hogy mondjuk a szélerőművek által termelt energiát megőrizze, tárolja.
Hogy mondjak egy példát, Magyarország is most egy több mint fél gigawatt órányi akkumulátor rendszert fog üzembe helyezni jövő év, vagy idei év végén talán, tehát mostanában már megrendeltük és készítés alatt van. De például az Energiakutató Intézetben installáltak úgy tudom, hogy egy folyékony nátrium kén akkumulátort, nem vagyok egy technológiai zseni, amiben nem kell lítium. Mert ők azt vizsgálják, hogy ez sokkal olcsóbb, arra jó, nehezebb, nem térfogatban nagyon, meg máshogy működik, de pont ez a lényege, hogy kísérletezünk ezzel, hogy ez hogy működik. Kínában például autókba is rakják, ilyen kis személyautókba, amelyek városi közlekedésre jók, azt mondják, sokkal olcsóbban ki tud jönni, mint egy lítiumos verzió. Tehát, hogy nem tudjuk, például a ritka földfémek esetében sem tudjuk, hogy mivel lehet kiváltani, hogy melyik technológia lesz a befutó, mibe tegyük a pénzünket. Tehát biztos, hogy általában ezekre nagy szükség lesz, de hogy pontosan melyikre mennyi, az egy rejtély fedi, és hogyha valamiből szűkület van, akkor az nagyobb valószínűséggel ki tudja még váltani a technológia. Ezért nincs ilyen fokú bizonyosság. De kétségtelen, hogy Ukrajna e tekintetben nyit távlatokat, tehát hogy egy feltérképezetlen terület, azt kell eldönteni, nem tudom, hogy kik a versenytársak, tehát ugye azt kell eldönteni, hogyha belga Kongó a versenytársuk, vagy Kongó, most elnézést, tehát Fekete-Afrika, akkor lehet, hogy Ukrajna egy perspektívikus terület. Ha mondjuk az Egyesült Államokban találnak ilyen nagy készleteket, vagy Norvégiában, akkor nem biztos, hogy Ukrajna olyan jó feltételeket tud kínálni, de igazából nincsen egy ilyen szilárd biztos tudásunk arról, hogy mennyi van ott, arra meg végképp nem, hogy milyen feltételek mellett tudjuk kiaknázni.
De a kényszer az ott van, hiszen 2024-ben Kína egy csomó ritkat föltém exportját betiltotta. Hát a kényszer ott van a nyugati technológiai fejlődésen, és hát amennyire hírt ad a média az amerikai egyetemi kutatásokról, akkor elméletileg már megvannak az új akuk, hogy ezek gyárthatók és mennyibe kerülnek, azt persze nem lehet tudni, mert a professzorok nem ezzel foglalkoznak természetesen, hanem a tudományos eredményekkel.
Igen, tehát kétségtelen, hogy Kína már a kezdetektől fogva különben ugye két árat szabott, egyet a sajátjainak belföldi felhasználásra és egyet exportra, ez különben azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak nem egy elszigetelt gyakorlát, hogy ismerjük az exportvám és az exportengedélyezés rendszerét, és ugye egyre prohibitívebb e tekintetben. Tehát
egyre több tilalmat használ.
Igen, jellemző azért különben a kínai fejlettségre, hogy legutóbb már ezeket a ritka földfémeket kitermelő technológiák exportját tiltották meg. Tehát, hogy már olyan technológiájuk van, amit védeni kell, mert mások nem férnek hozzá.
Ami olcsóbb, ugye, mint a többi.
Hát olcsóbb, vagy hatékonyabb. Tehát, hogy ebben azért van egy, hogy is mondjam, valami előnyük. De kétségtelen, hogy ez rendkívül környezetszennyező ezeknek a termelése. Hogyha alacsony koncentrációban van, akkor nagyon tőke és technológia intenzív, és az ukránok nem tudják egyedül ezt megvalósítani. Tehát ehhez valamilyen beruházó kell, és bármilyen gyenge is legyen ez a szerződés, amit most kötöttek az amerikaiakkal, valamilyen hivatkozási alapot ad. Tehát az amerikaiaknak itt van egy fél lépés előnyük, ha a koncesziók kiadásáról van szó, és hogyha ezt hozzátesszük, hogy valamilyen biztonságpolitikai ráutaltság is van, még hogyha ezt az amerikaiak nem is hajlandó garanciává transformálni, akkor azt lehet mondani, hogy itt az amerikai cégek az esélyesek. Inkább az a kérdés, hogy vajon Amerikának is, főleg egy amerikai vállalatnak a fejével kell gondolkodni, nem Trumpéval, hogy hajlandó-e több százmillió vagy akár milliárd dollárokat beletenni egy olyan ország bányászati rendszerébe, ami egyrészt ugye egy háborús övezet, azért valljuk meg, tehát hogy itt az oroszok.
Bizonyos szempontból a háború lezárás után is az marad, mert ugye az egész országot aknamentesíteni kell, helyreállítani az infrastruktúrát, stb.
Igen, és hát bármikor kitörhet újra ez a dolog, és azért Ukrajnában nem könnyű befektetni. Tehát nem véletlen az, hogy ezek a bányák, ezek a területek, ezek kiaknázatlanok maradtak, mert hát nem egy könnyű terep. Még hogyha nincs is háború, akkor is nagyon nehéz, nagyon bürokratikus, adminisztratív, sok probléma van, a korrupcióról nem is beszélve ezzel a dologgal. Tehát ezeket kell mérlegelni egy amerikai vállalatvezetőnek, itt nagyon sok a változó szerintem, én nem számítok arra, hogy itt az egyik pillanatról a másikra megindulnak az amerikai munkagépek.
Hát, ami a garanciákat illeti, Trump végül előrukkolt azzal, ami egyébként logikus, tehát nem mondhatom, hogy itt most nem mondott igazat. Azt mondta, hogy az amerikai jelenlét, már mint a vállalati jelenlét, ha egyszer megtörténik, akkor az azért mégiscsak egy garancia, mert nem nagyon tartja valószínűleg, hogy Oroszország hajlandó lenne megtámadni, mert Ukrajnát úgy, hogy ott vannak az amerikaiak közben.
Hát igen, itt is hiszem fokozatok vannak. Tehát én is úgy gondolom, különben egy nagy, magas szintű nyugati vagy külföldi, fogalmazunk így, ne hagyjuk ki a kínaiakat, tőkebefektetés az országban, ez egy puha biztonsági garancia. Mindig szoktam emlegetni ugye a Kaszpi olajvezeték ügyét, ami ugye főleg amerikai vagy nyugati kazasztáni olajmezőkről visz olajat a Fekete-tengerre orosz területen át. És különben nyugati ellenőrzés alatt van. Ehhez az oroszok a háború alatt nem nyúltak. Tehát a szahalani koncesziókat elvették az amerikaiaktól, nyugati cégeket dögével zártak be, és szedtek szét, és kényszerítettek ki. Ez részben szólt Kazasztánnak, ez nyilvánvaló. Részben szólt az olajpiacnak, mégis azért a világ olajellátásának 1%-a ment át ezen a vezetéken. Nem a vezetéken, de úgy általában Kazasztánból felé. De hát szólt az amerikaiaknak is, hogy tiétek, nem bántjuk. Jellemző különben, hogy valószínűleg ukrán drónatámadás pont akkor érte, amikor orosz amerikai-ukrán viták voltak a szerződés kapcsán, bár ez sem biztos, hogy ez ukrán drontámadás volt, de le is állt a vezeték. Tehát, hogy még azt is el tudom képzelni különben, hogy megtámadják adott esetben Ukrajnát, tehát harci cselekmények folytatódnak, de azokat a részeket, azt az infrastruktúrát nem bombázzák. Másik példa. Olaj és gáztranzit. Ugye ez az oroszok érdeke volt, hogy ez fönnmaradjon. Ezt nem is bombázta az orosz hadsereg a háború során, egészen addig a gáz esetében, amíg folyt rajta a gáztranzit, ugye amikor az ukránok leállították, akkor hirtelen elkezdték azt is lőni, de önmagában a tranzit infrastruktúra nem. Tehát, hogy ad egyfajta garanciát, arra meg végképp ad garanciát, hogyha valami háború kialakulna, akkor specifikus értékláncokat lehet, hogy nem fognak támadni az oroszok. Igen, de mindenképpen ahhoz, hogy valamiképpen monetizálják ezeket az ásványkincseket az ukránok, és ugye hát azért bele kell, annak sok értelme nincs, hogy ott marad a föld alatt, ehhez kell nyugati tőke. Én látom ebben a rációt, háború ide vagy oda, függetlenül. A kérdés persze a feltételrendszer. Hogy...
Most a kérdés az is, hogy például Európa ebben mennyire vehet részt, hogyha ez egy ilyen, fogalmazunk finoman, nagyon különös szerződés, amelyik ennyi mindent hagy nyitva. Vagy fogalmaz kétértelműen, vagy sokértelműen, hiszen Európa is mondhatja azt, hogy, sőt mondta is, hogy az újjáépítésben nagyon szeretne részt venni természetesen európai cégek részvételével, és hát például itt a ritka földfémek, meg a kritikus anyagok kibányászása az remek alkalom arra, hogy Európát is valamiképpen azért beengedjék erre a területre. Van-e mód erre? Illetve Európa kész-e erre? Tehát vannak olyan társaságok, olyan cégek, amelyek erre alkalmasak technológiákkal.
Hát proforma ez a szerződés nem zárja ki. Tehát itt az ukránok azoknak adják a koncessziót, akiknek akarják. Pusztán az van előírva, hogy az ebből származó közvetett és közvetlen bevételüketnek a felét ebbe az alapba kell befizetni. Ami most azért, igen, tehát hogy...
De hát aztán megbeszéltük, hogy ezt senki nem fogja tudni ellenőrizni.
Ezt nem fogja tudni ellenőrizni, tehát itt van ukrán játéktér, mindenképpen azt nem írja elő, hogy ennek az alapnak, vagy az amerikaiaknak kéne adni a koncessziót magát. Ilyen kötelezettsége az ukrán félnek nincs. Igen, hogyha racionálisan gondolkodnak, akkor nyilvánvalóan, ha ez működne ez a rendszer, akkor érdemesebb lenne ennek az alapnak adni a koncessziókat, és akkor azon keresztül visszaforgatni a pénzt a beruházásokba. De, mint mondottam, ott rengeteg részlet tisztázatlan, és ebből simán lehet az, hogy megnyílik ez a lehetőség az európaiak előtt. Hogy mire van az európaiaknak technológiájuk, illetve hát ugye technológiát lehet venni, tehát lehet szolgáltatóktól venni, amerikaiaktól meg lehet rendelni olyan technológiát egy akár európaiak által birtokolt koncesszióban, és jó drága persze, hogy ott kitermeljék. Ez attól függ, hogy miről beszélünk, milyen bányáról, milyen dolgokról. Tehát mondjuk ritka földfémeket és kritikus fémeket Norvégiában is bányásznak, és ott is meg tudták oldani, amilyen tudnák megoldani Ukrajnában. Tehát technológiailag szerintem ez áthidalható.
Norvégia meg Svédország jött föl mostanában, de ott még a kitermelés nincs fullon, tehát az még több év.
Most kezdték el ezt csinálni nemrég, illetve hát Megint egy más kérdés az, hogy ha akár egy japán konzorcium csinálja ezt, azzal is lehet egy szállítási szerződést kötni hosszú távra. Tehát lehet azt mondani, hogy jó, de akkor ezt európai autógyártóknak adom el. És fordítva. Tehát, hogy attól, mert európai konzorcium bányásza ezt ki, el lehet adni ezt Kínába, vagy teszem azt Amerikába. Tehát önmagában a felhasználás helye és ideje ez teljesen nyitott, ez nem függ attól, hogy kié a konzesszió.
Menjünk egy kicsit tovább. Ennek a szerződésnek a nyomán most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla, tekintsük ezt működőképesnek. Ugye ebben az van, hogy nem csak a ritka földfémek, meg a kritikus anyagok kitermelése értékének a felét teszi be az alapba Ukrajna, hanem az olaj és gáz bevételeknek a felét is. Itt hogy van ellátva Ukrajna? Mert kicsit félrevezet bennünket az, hogy korábban most is több vezeték fut Oroszország felől, ami olajat szállított, tehát most már nem. A nyugati országokban, például Magyarországra, Szlovákiába, Ausztriába. Aztán ez leállt, de ebből mi azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen Ukrajnának nincsenek ilyen készletei, tehát rászorul az orosz olajra. Így van-e ez, és mondjuk a földgáz esetében is?
Hát az olaj esetében nem vagyok teljesen képben, ezt be kell, hogy valljam, de általában azért az olajat az korábban kezdték el kibányászni, szerintem az biztos, hogy olajból importra szorul, de nem tudom az önellátás mértékét. Egyébként különben ez a szerződés kivonja a már létező termelést. Tehát, hogy amit most megtermelnek az ukránok, annak nem kell a felét odaadni. Ez is egy értelmezés kérdés, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy ez egy volumen? Vagy ez egy a koncesziók alapján, amiket kiadtak különböző országoknak? Gázból majdnem, hogy önellátók. Tehát Ukrajnában hatalmas gáztermelés volt, olyannyira, hogy amikor mondjuk a 60-as években például, mielőtt még Nyugat-Szibériában megindult a gáztermelés, Ukrajna volt a fő gáztermelő régiója a Szovjetuniónak. Itt épültek meg az első nemzetközi gázvezeték, az Szovjetunió és Ukrajna és Lengyelország között épült meg 40-es évek végén. Tehát itt egy nagyon-nagyon kiterjedt gázinfrastruktúra volt, ami aztán főleg a természetes geológiai folyamatok miatt, ugye 80-as évek, illetve nyugat-szibériai termelés beindulása miatt a 80-as évektől folyamatosan csökkent, de főleg a 2000-es években, amikor az oroszok elkezdték emelni a földgázárat, egész egyszerűen a belső fogyasztás utolérte. Tehát olyan drága lett a földgáz Ukrajna számára, hogy elkezdtek vele takarékoskodni, és nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2010-es évek második felére ilyen önellátás közeli állapotba jutottak, tehát lehet, hogy importálniuk kell pár milliárd köbmétert, vagy nem. Itt is ugye az a probléma, hogy a termelésnek egy jelentős része, hogy Harkov megyében van, ami hát mondjuk az, hogy a frontvonal, és most már lövik az oroszok ezt az infrastruktúrát is. Ettől függetlenül mind konvencionális, mind palagáz vonatkozásában vannak készleteik. Tehát ha a kondíciók olyanok, és az nagyon jó földgázárak vannak jelen pillanatban Európában, tehát hogy minden projektet átértékeltek az elmúlt pár évben, mert mindig ezzel a 20 euró per megawattórával számoltunk, most duplája a földgázár. Itt voltak projektek, amiket kimozdított a holdpontról, hogy más nem mondjuk a romániai földgáztermelés ilyen volt. Nagyon sokáig nem, 2010-es évek második felében ment az alkudozás a román kormány és a konzorcium között, és úgy nem jött ki a matek, ezért tulajdonképpen elaludt ez a projekt. Hát most megcsinálják, mert 40 euróra már érdemes. Tehát ezért mondom, hogy Ukrajnában ez a lehetőség ott van, lehet termelésbe fektetni, és van is értelme. Itt ugye a fő kérdés az valóban az, hogy ha Európa tényleg dekarbonizál 2050-ig, akkor megtérül ez a volumen. Tehát az azt jelenti, hogy a földgáz az vissza fog szorulni, talán nem nullára, de egy nagyon alacsony szintre. Nem ártana sietni, mert hát azért 20 év vagy annyi se marad a megtérülésre. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez az ablak itt az európai gáziparban, ez azért csukódik be. És hát pont idő az, amire Ukrajnának szüksége lenne, és pont az nincs. ebben a vonatkozásban. Tehát a fő kérdés szerintem az, hogy ha az ukrán földgázról beszélünk, mert önellátást azt valószínűleg biztosítani fogják tudni, hogy vajon lesz elég idejük arra, hogy itt még exportra is jusson ezekből a beruházásokból.
Az orosz fél is fölfogta természetesen, hogy Trump üzleti vénájának kell megfelelni, elsősorban másodszorban pedig ugye a túlméretezett egójának, de hát ez elegendő szavakkal kifejezni, vagy éppen megcsodálni azt a kis videót, amit ő közzétett Gázáról, ahol mit tudom, 4-5 méteres aranyszobra áll. Tehát ezt az amerikai elnök kiad egy videót, amiben a saját aranyszobra áll, egy olyan területen, ahonnan 2 millió palesztint akar kiűzni. Na jó. Szóval Putyin felajánlott egy 15 milliárd dolláros üzletet Trumpnak, szintén nyersanyag kitermelésre. Jól érzem én azt, hogy azért ez hát fillér, tehát hogy semmi. Igazából csak egy ilyen gesztus, de 15 milliárd dollár.
De ennél többet mondott, azt hiszem a 15 milliárd dollár az csak valamilyen alumínium termelés volt, de mondott ő mindent. Tehát elmondta, hogy hát sokkal több készletünk van ritka földfémből, mint az ukránoknak, stb. Hát, hogy mondjam, hát, ha az ukrán amerikai egyezményt különösnek nevezzük, akkor az orosz-amerikai együttműködés az ilyen szuper bizarr jelzővel tudnám illetni. Tehát azt kell elképzelni, hogy jelen pillanatban Oroszország gazdasági értelemben teljes egészében ki van szorítva a világgazdaságból. Tehát a nyugatiból mindenképp, most egy ilyen latorállam szintjén van, kb. Ott van Irán, vagy Észak-Korea. Ez az egyik. Tehát ott van a dolog története, hogy a nyugati befektetők iszonyúan megégették magukat. 14 óta, de hát aztán 22 után meg végképp azzal, amit oda betettek. Tehát ezek a beruházások jelen pillanatban el vannak veszve, hogy visszakerülnek-e, vagy hozzájuk valaha, azt nem lehet tudni. És a harmadik elem pedig, hogyha ez egy másik beszélgetés, hogy Putyinban mennyire lehet bízni. Tehát jelen pillanatban az amerikai külpolitikában mennyire lehet megbízni? Tehát orosz-amerikai relációban. Hát 4 év múlva visszajönnek a demokraták, és kezdődik az egész előről. Hát hogyha még most Trump föl is oldja a szankciók egy részét, vagy az egészet, és elkezd együttműködni az oroszokkal, mi lesz 4 év múlva? Vagy lesz 2 év múlva? Ki tudja?
Tehát, hogy parlamenti választások.
Igazából, vagy csak Trump meggondolja magát, mert éppen olyan napja van. Tehát, hogy igazából az amerikaiak addig, amíg nincsen valamiféle jövőképük azzal, hogy mit kezdjenek az oroszokkal, meg úgy általában különben a külpolitikában, nem kell, hogy konszenzus legyen, de azért nem mondjanak gyökeresen ellenkező dolgokat egymásról, addig nem lehet velük ilyen hosszú távú ügyleteket kötni. Na most egy amerikai vállalatvezető szempontjából, ha ezeket mérlegelem, nekem az jön ki, hogy bármilyen politikai jó akarat van, ebből nem lesz semmi. Én nem fogok oda egyetlen dollárt se beruházni, mert nem tudom, hogy holnap visszakapom-e. Bármi történhet. Tehát ez hosszú évek tartós, békés állapotát feltételezné a felek között, hogy ez szép lassan meginduljon újra. Egész egyszerűen el van veszve ez a perspektíva, ami meg volt adva mondjuk a 90-es években, vagy később, hogy itt békés állapotok lesznek, és különben egy piacosodó Oroszország, és különben majd nem lesznek ilyen politikai dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez valamikor 2014 elején, hát ugye amikor a krémet annak tálták, kezdtük el elveszteni. Tehát akkor volt az első nagy ijegység az üzleti körökben, hogy a jó Isten, a politika számít, és bejöhet, és 22-ben pedig egy katasztrofális csapás érte ezt a perspektívát. Tehát nyugati tőke, nem hiszem, hogy mehet ezekbe az országokba, azt el tudom képzelni különben, hogy hiszem azt kínai, vagy egyéb távol-keleti tőke iszonyú kemény politikai garanciák mellett, olyan ráutaltságok mellett, amit nem fognak merni kikezdeni a felek, valamilyen formában bemegy. Különben kínaiakben vannak Oroszországban, különböző termelő projektekben, tehát ez már megkezdődött.
De ez azt jelenti, amit mond, És hát nagyon logikus persze, hogy Amerika gazdasági érdekeltségei azok politikailag ugyan deklarálhatók, de nem megvalósíthatók ebben a két országban, sem Ukrajnában, sem Oroszországban, mert az amerikai tőke olyan kockázatokkal néz szembe, amit nem lehet vállalni. Lehetne vállalni, hogyha lehetne tudni sok-sok évre előre, hogy mi történik, ezt senki nem tudja. Ennek következtében Amerika egy dolgot tehet, hogyha politikai nyomás alatt akarja tartani mondjuk Oroszországot, ez a szankciók kérdése. Mikor oldja föl, mennyit old föl, egyáltalán tudja-e használni ezeket ütőkártyaként? Már most a szaudi tárgyalások azt bizonyították, hogy az amerikai küldöttség sorra haigálta el a saját lapjait, amivel tudott volna nyomást gyakorolni Moszkvára, mint ezt nem akarta volna, vagy mint a nagyon amatőr módon viselkedne. Uh-huh. És lehet, hogy az utóbbi is belejátszik, mert hát, hogy mondjam, diplomáciai területen teljesen ismeretlen emberek jelentek meg a küldöttségben is például.
Hát igen, két ilyen nagyon markáns és újszerű megjegyzés hangzott el a hadügyminisztertől, az amerikai hadügyminisztertől, az egyik, hogy feladták az ukrán 2014-es határokat, tették ezt az amerikaiak, tehát mondták, hogy ezt a kérdést megnyitják, és ugye lemondtak a NATO, Ukrajna a NATO tagságáról. Én úgy gondolom, hogy valamit be kellett adni, tehát hogy megkezdődj. Az oroszoknak nem volt nagyon érdeke a tárgyalás, tehát valamelyiket, valószínűleg a határkérdés, ezt valóban be lehetett dobni, talán a NATO az nem volt indokolt. Ja, az kétségtelen, hogy úgy ültek le tárgyalni, hogy az oroszok nem kockáztattak semmit. Tehát ők nem köteleződtek el semmi mellett. Szerintem az oroszoknak az volt az érdeke, hogy ha az amerikaiak távozni szeretnének, hát akkor könnyes szemmel, de menjenek, hagyják ott Ukrajnát, és ne legyen béke. Ebben körülbelül szerintem még valamennyire egyet is értettek az amerikaiakkal, tehát Trumpnak sem volt szívügye Ukrajna, tehát el tudta képzelni, hogy ott hagyja ezt az egészet, de ő mindenképpen egy békével akarta volna ezt lerendezni, amit viszont az oroszok nem akartak. Tehát, hogy az oroszoknak valahogy úgy kellett eljátszaniuk ezt a, és ezt is csinálták nagyjából, hogy ne legyen megállapodás, de mind úgy tűnjön, hogy ebben nem ők a hibásak, ne rájuk húzzák a vizes lepedőt, és az amerikaiak menjenek el. És nagyjából ezt csinálták, tehát hogy egyrészt Putyin rálicitált az ukrán ajánlatra, hogy akkor nekünk is van különböző befektetési lehetőségünk, bár én ennek realitását ugye nem látom, valószínűleg Trump se. Békevágyát hangoztatta, de mindig elmondták, hogy itt nem lehet egyik hétről a másikra békét kötni, hanem hosszú időnek kell eltelnie, és olyan követeléseket fogalmaztak meg, amelyek teljesen elfogadhatatlanak az ukrán feleknek. Tehát ebből nekem az jön ki, hogy tehát én továbbra is nagyon óvatos vagyok azzal, hogy az amerikai fél mit mond, vagy mit tesz, de hogy ebből nem nagyon látom a békét közeledni. Inkább az a kérdés, hogy akkor az amerikai támogatás milyen feltételrendszer mellett folytatódik.
Mármint Ukrajna támogatása.
Ukrajna támogatása, mert nem fognak tudni. De nem hiszem, hogy simán lehet, hogy úgy hagyják úgy ott Ukrajnát, hogy közben zajlik a háború. De ugye azok az érvek jöttek elő, ezáltal a megállapodás által is, hogy miért érdemes ott maradni. Tehát most inkább arra azt tűnik a befutónak, hogy Amerika mégis valamilyen formában ott marad, maximum átkeretezi ezt a történetet, és konkrét dolgokat mondanak, hogy miért érdemes ezt üzletileg is megcsinálni.
Ez azért érdekes, mert nem tudom pontosan, hogy a békekötésre vagy a tűzszünetre vonatkozott ez az amerikai állítás, csak hát persze melyik, és miért pont ennek kéne hitelt adni, hogy addig, amíg ez nem történik meg, addig Amerika szállít.
Hát igen, egyre inkább ezt mondja, most éppen. De hogy két hét múlva mi történik. Sőt, azt mondta ugye Trump tegnap, azt hiszem, hogy vagy gyorsan béke lesz, vagy nem lesz béke egyáltalán. Nem lehet tudni. Tehát itt állunk ma. Én bevallom őszintén, nem nagyon látom azt, hogy az oroszok miért akarnának békét kötni, és azt meg végképp nem látom különben, hogy az amerikai magatartásban mi az a nyomásgyakorló elem, ami békére kényszerítené az oroszokat. Tehát, hogy nyilvánvalóan olyat kéne mondani, hogy hát akkor sokkal több fegyvert kapnak az ukránok. Na ezt nem tartom kizártnak különben, bármiben következhet, de ez még retorikailag nem hangzott el az amerikai féltől.
Meglátjuk, hogy a Trumpra jellemző, hogy mindig ugyanazt, vagy azt mondja vissza annak az embernek az érveit, akivel legutoljára beszélt. Tehát lehet, hogy ma, holnap arra kell számítani, hogy ukrán érveket fog mondani, de ez biztos, hogy nem tart sokáig, hiszen nem kiszámítható. Minden esetre itt a beszélgetés végén köszönöm szépen, hogy azért valamit erről a szerződésről, az értelméről, meg a hasznáról sikerült kideríteni, hogy tulajdonképpen talán nem tévedek nagyon, hogyha úgy foglalom össze, hogy egy kétoldalú politikai mahinációs termékkel van nekünk itt dolgunk, ami önmagában nem értelmezhető, de ez nem azért van, mert ostobák, akik megszövegezték, vagy nem értenek hozzá, hanem mert itt el vannak rejtve tulajdonképpen a szándékok, és ezekben a szándékokban, hogy Amerika megmentesse az arcát, mind a ketten egyetértenek.
Igen, azt hiszem valószínűleg ez a helyzet, pontos helyzetértékelés.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Deák András György, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmeci János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.